Itt szeretettel köszöntök az évi ünnepekről szóló sorozatunkban. Elérkeztünk most az utolsó tavaszi ünnephez. Csak nagyon röviden mutatnék vissza a megtett utunkra, hogy hol is járunk. Ugye kezdtük a húsvét ünnepével, ezzel kezdődött a zsidó egyházi év január 14-én, ugye ez a Nisán hónap 14-e volt, nem január, hanem nyilván az ottani március-áprilisnak megfelelő hónapban, az első hónap itt ilyen értelemben szerepel, ez volt a páska ünnep. Ettől vette kezdetét a második ünnep, ami 7 napig tartott, a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát ez 14-től 21-ig tartott. A harmadik ünnep a 16-án levő zsengekéve bemutatásának az ünnepe, és az onnan számított 50. napra szóló ünnep volt a pünkösd. Tehát a pünkösd kiszámítása az rendkívül egyszerű. A zsengekéve meglóbálása után kellett számítani 7 hetet, ezért a zsidó neve ennek az ünnepnek hetek ünnepe. És a 7 hét, tehát 49 nap utáni nap, az 50. nap volt a pünkösd ünnepe. Egyébként 2 elnevezése is elterjedt azóta, a hetek ünnepe a zsidó elnevezést, a pünkösd a Septuagintától fogva a görög elnevezés. Pentekosztész, ugyanis annyit jelent a görög nyelvben, hogy 50. nap, és innen vett át a magyar nyelv is, ezért mondjuk pünkösdnek. Régen T-vel írták, még századunk elején is, most már D-vel írjuk, tehát pünkösd vagy pünkösd. Balassi Bálint híres verse, az áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, kezdetű vers is még a régies alakban őrizte meg ennek a napnak az emlékét. Tehát a 7x7 napra utáni nap, tehát 50. nap, ez volt a pünkösd. Mit is mutatott be a pünkösd? Az aratás ünnepe volt, tehát ez tulajdonképpen a mi naptári időszámításunk szerint, ha mondjuk ott az első hónap az a mi harmadik, negyedik hónapunk, akkor itt a harmadik hónap 6-a, amire a pünkösd esett, a siván hónap 6. napja az a mi ugye 6.-7. hónapunk, tehát tulajdonképpen körülbelül olyan ünnepünk nekünk most a Péter Pál, mint akkor volt a zsidóknak a pünkösd ünnepe. Minden nép a mezőgazdaságon alapul, mert hogyha nincs kenyér, akkor nem tudunk megélni. Tehát minden népnek valahogy az ünnepi rendje mintázza ennek a pünkösdnek az ős formáját. Szeretném felolvasni ennek az ünnepnek a rendtartását Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 15. verstől a 22-ig, amelynek a középpontjában az állt, hogy akik felmentek zarándokok Jeruzsálembe, tudjuk, hogy évente 3-szor kellett felmenni, és a pünkösd is beleesett ebbe a 3 napba, mindenhonnan 2-2 kenyeret vittek bemutatásul és hála ételáldozatul, tehát az, hogy meghozta a föld a termését, a gabonát betakarították, és kenyeret lehetett sütni, és hát megvolt a kenyérnek való gabona arra az évre, ezt 2 kenyér áldozattal, illetve felajánlással mutatták be. Emellett természetesen még más áldozatokat is bemutattak, ugye bárány és kos áldozatokat, ez is társult ennek az ünnepnek a rendtartásához. A pünkösd a húsvéttal szemben, ugye a húsvét 3 ünnepből állt és 1 hetes volt, ezzel szemben 1 napos ünnep volt. Tehát ezen az ünnepen 1 napig tartottak az istentiszteletek előző nap estétől a következő nap estéig. Tehát Mózes 3. könyve 23. fejezet 15. versétől olvasom. Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a meglóbálni való kévét, tehát ez a zsengekéve bemutatása, 7 hetet, egészek legyenek azok. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel 2 meglóbálni való kenyeret, 2 efa lisztlánkból legyenek azok, kovásszal sütve zsengékül az Úrnak. A kenyérrel együtt pedig áldozatok meg 7 bárányt, épeket, esztendősöket, és 1 tulkot, fiatal bikát és 2 kost. Egészen égő áldozatul legyenek ezek az Úrnak, étel és italáldozatjukkal egybe. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Készítsetek el 1 kecskebakot is bűnért való áldozatul, és 2 bárányt, esztendősöket hálaadó áldozatul. És lóbálja meg azokat a papa zsengékkel való kenyérrel az Úr előtt való lóbálással, a 2 báránnyal egybe. Szentek legyenek ezek az Úrnak a pap számára. és gyülekezzetek egybe ugyanazon a napon. Szent gyülekezésetek legyen néktek, semmi robot munkát ne végezzetek. Örök rendtartás ez minden lakóhelyeteken a ti nemzetségeitek szerint. Mikor pedig földetek termését learatjátok, ne arasd le egészen a meződnek széleit, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. A szegénynek és jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Látjuk, hogy ennek az ünnepnek a rendtartása elég hosszú, noha csak egyetlen egy napot foglalt le, tehát, hogy említettem, ez a két kenyér volt a középpontban, de fölvethető a kérdés, hogy Isten miért rendelt még más áldozatokat, egészen égő áldozatot, bűnért való áldozatot, étel, ital, hála áldozatot. Talán ezeknek a rendeltetésük az volt, hogy Isten arra akarta figyelmeztetni és emlékeztetni a zsidókat, hogy az, hogy megvan a gabonánk, és van mit ennünk és innunk, ez mindig egy valakinek az érdeméből történik, aki örök időknek előtte az ő életét felajánlotta az emberért. Tehát minden Krisztus a megváltó áldozatára megy vissza. Ezért kellett égő áldozatot, más egyéb bárány áldozatot is bemutatni, mert ez az ünnep sem állt önmagában. Tehát ennek az ünnepnek is voltak előzményei, mint hogyha csak az éves ünnepkör figyelmeztetett, emlékeztetett volna az előzményekre, a húsvétra, tehát a Páska ünnepre, hogy mivel valaki az életét adja az emberért, ezért van lehetőségünk, ezért van alkalmunk megváltozni, jobbá lenni, és ezért élhetünk itt a Földön évről évre, mert ezt valaki az ő áldozatával biztosította. Szeretném azonban arra is nagyon nagy hangsúlyt fektetni, hogy azért a szónak az egyszerű hétköznapi értelmében is fontos ünnep volt a pünkös, tudnék, hogy a kenyeret, a mindennapi kenyeret az élet középpontjába állította. Ugye épp a dolgok egybeesése folytán az elmúlt héten a jogi karon is a helyes táplálkozásról volt szó. A helyes táplálkozásról beszélve én úgy gondolom, hogy mindig a kenyér kérdést kell középpontba állítani. A mai világunkban is a legtöbb visszaélés éppen a kenyérrel történik. Ugye a kenyér a legalapvetőbb táplálékunk. Kenyér nélkül szinte nem lehet élni, és ezt a bűn történelmében nagyon is jól tudják bizonyos emberek, akik kihasználják azokat a termékeket, amikre az emberek nap után rá vannak utalva. Nagyon sok a kenyérrel való visszaélés. Lényegileg igazi kenyérhez mi nem jutunk. Ezt ki kell, hogy mondjuk. Olyan kenyérhez, amit a zsidóknak kellett megsütniük, és amelynek a receptjét többször elmondtam már, de olvassuk el Ezékiel könyve 4. fejezetében, a 9-től a 12. versekben. Szóval a Bibliában ilyen is van. Ezékiel 4, 9-től 12-ig egy pontos kenyérrecept. Mert Isten még ezt sem bízhatta az emberre, ezt az egyszerű dolgot, hogy milyen legyen a kenyér, hogy készítse el az ember a kenyeret, és mennyit fogyasszon belőle. Szóval, ha valaki otthon elolvassa ezt a részt, most szándékosan nem olvasom fel, csak összefoglalom a tartalmát, láthatja azt, hogy egy igazi kenyérbe mit kell beletenni. Ezek közül például a legtöbb dolog ma hiányzik a kenyérből. Ugye ma a kenyerek nagy részébe egy értéktelen nullás lisztet tesznek bele, ami egyrészt az emberi szervezetet is károsítja, az ember tápanyag, kalória, vitamin szükségletét egyáltalán nem elégíti ki. Az emberek állandóan éhesek. Igaz az az amerikai mondás, hogy az európaiak túltáplált éhezők. Nincs meg az alapvető nyersanyag bevitel a szervezetbe. Tudjuk jól, hogy a szervezetünkkel nem lehet játszani. A szervezetünk a bevitt tápanyagoknak körülbelül 40, alig több mint 40%-át dolgozza fel. Tehát azzal nem lehet játszani, hogy ha beviszünk értéktelen dolgokat, akkor az értéktelennek a 40%-a lényegileg olyan kis feldolgozás, hogy azt mennyiségben állandóan pótolni kell, amivel az emberek tönkre teszik magukat. Isten, amikor kenyérreceptet ad a Bibliában, felhívja a figyelmet, hogy teljes őrlésű és különböző gabonafélékből süssön az ember kenyeret. Például búzából, árpából, tönkölyből, ugye ez egy külön búzafajta volt. Bizonyos hüvelyeseket is előírt Isten, mint bab, lencse, köles, tehát ami a gabonának a meglévő fehérje tartalmát egy kicsit felerősíti. Ugye a gabonában az alapvető ugye a rostanyag, a vitamin, anyag. Csodálatos dolog a gabona, az az Isten legcsodálatosabb teremtménye, amit mind a mai napig nem sikerült azt a kis szemet kielégítően tudományosan elemezni, hogy mi mindent beleprogramozott, beleteremtett abba Isten. De Isten azt mondta, hogy a gabonafélék mellé még hüvelyeseket is tegyenek a kenyérbe. Megmondta Isten pontosan, hogy hogy készítsék el a kenyeret. A kenyérnek laposnak kell lennie. Azt mondja, hogy az árpa lepényhez hasonlóan süssed azt. Tehát a kenyér akkor jó, hogyha lapos, hogyha ropogós, ha van a fogaknak mit megdolgozniuk, és ha jól átsült, és egy-egy lepény formájú kenyér volt, hogy úgy mondjam, a szelet. Talán említettem, hogy az északi skandináv államokban ma is így készítik faluhelyen a kenyeret, hogy a konyhaasztalon van egy hosszú rúd, és a rúdra teszik rá a közepén, a lepények közepén kiuggatott megsült tésztát, és így teszik rá ugye a kemencéből kijött lepény formájú kenyereket, és azt több napig fogyasztja a család, leülnek az asztalhoz, és akkor adott étkezéshez mindig valaki levesz annyi lepényt, amennyit csak akar. Na, mi csodálatos étkezési forma ez, sajnos ez itt nálunk szinte teljesen ismeretlen. Isten azt is megmondta, hogy mennyi kenyeret kell lenni. Tessenek majd otthon elolvasni, néhány mértékegységet ismerhetünk a Bibliából, azt mondja, hogy 20 siklus legyen a napi kenyér. Most egy siklus az pontos mértékeket nem tudunk, 11-12 gram egy siklus. A 20 siklus akkor az olyan 22-24 deka. Tehát tulajdonképpen egy napi 4 kiló kenyér az, ami az optimális a Biblia szerint. Tehát ez Ezékiel könyvében a 4. fejezet 9. és 12. verse között van, egy különleges profétikus keretben van ez, amikor a profétának, Ezékielnek kellett magának így megsütni a kenyeret, és hát egy évig csak kenyéren élhetett, és milyen érdekes, hogy tényleg meg lehet élni kenyéren és vízen. Szóval az a sokat leszólt dolog, hogy most kenyéren és vízen élünk, semmiféle hiánybetegséget nem szerzett a prófétának, nyilván bizonyos ideig, tehát egy évig kellett ezt neki fogyasztania. Azért mondtam ezt a pünkösd ünnepével kapcsolatban, mert hát nálunk ugye az augusztus 20-a, ugye, tehát a Szent István nap, vagy az alkotmány, vagy új kenyér ünnepe, tehát sok neve van ennek a napnak, akkor általában olyan szép, nagy, fehér kenyeret, nemzeti szín szalaggal ugye átkötve közölnek a magazinok, meg az újságok, hogy na, íme itt van a jövő évi kenyér. Ebből a látványból kiindulva is gondolkozzunk el azon, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. A kenyérkérdés tényleg alapvető kérdés, de nem olyan értelemben, hogy szokták tartani, hanem olyan értelemben, hogy tényleg kenyeret tegyünk. Itt hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Magyarország malmai lényegileg nem tudnak egészségesen őrölni. A malmok rögtön külön választják ugye a búzaszemből a fehér lisztet, a rostanyagot, a csírát. Mi egy malommal állunk kapcsolatban, és ide a Benczúr utcába érkezik minden héten csütörtökön ebből a malomból, illetve a mellette levő sütödéből egy teljes őrlésű kenyér. Más vidéki városokban már meghirdettük azt, hogy tessen kipróbálni a jó kenyeret, ha valaki otthon nem akar sütni, lehet sütni különben gázsütőben is, meg villanysütőben is, de lehet kenyérsütőben is, de hát ha valakinek ez nincs, vagy nem szeretne, vagy nincs rá ideje, de közel lakik ide, akkor be lehet itt jelentkezni, és minden héten amennyit szeretnének megrendelni, egy ilyen 70 dekás kenyereket lehet átvenni. 70 forint egy ilyen 70 dekás kenyér, teljes őrlésű. Egyetlen egy malom, ez a zsámbéki, Budapest környéki zsámbéki malom, amely teljes őrlésű lisztet őről. Én egyébként darált gabonát hoztam magunknak Békésből, mert Békésben sincsenek ilyen malmok, de megdarálni lehet, de ugye a darált dolgokat csak állatok elé szokták tenni, ember elé nem, tehát erre nincs kölyál engedély, de hát, hogy én otthon mit sütök, az egy más kérdés, én darált lisztből készítem. Egy kicsit nagyobb szemcsék vannak benne, de nagyon jót tesznek az embernek. Az ókori világban azonban nem volt nullás lisztet előállító malomipar. Ez 120 éve létezik, és itt Budapesten találták fel. tehát azóta terjedt el ez világ körüli útjára. Az ókori világban az emberek megőrölték a gabonát különböző módokon, tehát nagy malomkövek közé tették, vagy éppen ilyen mozsár formájú dolgokban őrölték meg. Különben a legjobb őrlési forma ez, hogyha a gabona szemeket egyenként az ember szétlapítja, és akkor van benne a gabonának minden egyes összetevés olyan módon, ami a természetes mód. Tehát az ókori világban nem kellett erről se 5 percet, se 10, se 15 percet beszélni, mert akkor egészségesen éltek az emberek. Ma is a világ szegényebb részein azért van viszonylag kevesebb betegség, ami hát a fehér lisztre vagy a rossz kenyére vezethető vissza, mert ott nincsenek ilyen modern malmok, amelyek rosszul őrölnek. Tehát ennyit jegyezzünk meg mindenféleképpen az ünnepnek a testi vonatkozásai közül, hogy azért a kenyér az nagy kérdés. És én ezt most nem szeretném a lelkiek rovására túlhangsúlyozni, de hadd mondjam el önöknek, hogy ameddig én a teljes őrlésű kenyeret meg nem ismertem, addig betegség-betegség után váltakozott még az én addig jól kisportolt és jól előkészített életemben is. Amikor először ettem graham kenyeret, aztán utána rozs kenyeret, teljes őrlésű kenyeret, akkortól fogva kezdtek megszűnni különböző problémáim a fogbetegségektől az aranyérig. Nagyon sok ember küszködik ezekkel a betegségekkel. Lényegileg a teljes őrlésű kenyér megoldást hoz ezekre. Szoktam beszélni, hogy járom az országot olyan táborozóinkkal, akik a nyári táborainkon több időt ott töltenek, és oda egy pékmester külön sütése folytán teljes őrlésű kenyeret hozatunk, és van olyan valaki, aki egy október-novemberig teljesen egészséges, mert otthon is követi persze, hogy tudja ezt a táplálkozási formát, de aztán decembertől fogva aztán persze a sütemények évadja, meg a fehér liszt évadjával jönnek a betegségek elő, és akkor kapom a telefonokat, hogy mit csináljunk. Én a táplálkozásban egy alapvető kérdésnek tartom a teljes őrlésű gabonaféléknek a bevezetését. Ennyit a dolognak a testi oldaláról, tehát hogyha előttünk áll a pünkösd ünnepe, akkor ne az augusztus 20-ai nagy fehér kenyeret képzeljük el, hogy a zsidók hoznak vidékről két olyan szép, fehérre sült kenyeret, hanem hoznak teljes őrlésű barna kenyeret, fekete kenyeret a jeruzsálemi ünnepre. Na most nyilvánvalóan, hogy ahogy ezeknek az ünnepeknek volt egy eredeti funkciójuk, tehát egy nagy társadalom számára, egy közösség számára, ugye a betakarítás, az aratás, a kenyérgabona a középpontba helyezés, ez egy testi dolog volt. Még felhívnám a figyelmet az utolsó verse, hogy Isten milyen körültekintően figyelmeztette a zsidókat, hogy a szegényeknek mindenből hagyjanak. Tehát a szegény, a szociális kérdés az az Ószövetségnek mindig a középpontjában állt. Egyrészt évenként, másrészt 7 évenként, ugye a 5. év és a 7. év volt a szegények éve. A 7. évben nem is lehetett az embereknek maguknak aratni, szüretelni, nem is szabadott metszeni, nem is szabadott megművelni a földet, az mindig a szegényeké volt. És a 7x7. év volt az elengedés év, amikor vissza kellett adni mindenkinek azt a vagyonát, amitől megválni kényszerült időközben. De nyilvánvaló, hogy ennek az ünnepnek is, mint az eddig ünnepeknek is a legfőbb tartalma a lelki tartalom. A lelki tartalom, tudnék, hogy ez az ünnep a Biblia szerint beteljesedett, apostolok cselekedetei könyve szerint a 2. fejezetben akkor, amikor Jézus meghalt, ugye ez a Páska ünnep, tehát Jézus halálát a Páska jövendőlte meg előre, Jézus feltámadt, ez a harmadnapi feltámadása a zsengekéve ünnepe. Akik elfogadták Jézusnak az áldozatát, a közvetlen tanítványai, akik azután, hogy megértették, hogy Jézussal ez miért is történt, azoknak az életében robbanásszerű változások következtek be, megértették, hogy Jézus miért jött el a világra, hogy a bűntelen életnek a bűn fölötti győztes élet lehetőségét hozza számunkra. De itt van azért egy bizonyos hosszabb időszakasz, tehát egy olyan körülbelül 2 hónapnyi, csak nem 2 hónapnyi időszakasz, ami után jött az aratás ünnepe, ami azt jelezte előre, hogy Jézus halála feltámadása mennybe menetele után majd kiárad a Szentlélek, és nagyon gyorsan a kereszténység hatalmas tömegekkel fog bővülni. Apostolok cselekedetei második fejezetében olvassuk, hogy aznap, a pünkösd napján 3000 lélek tért meg és csatlakozott az addig csak felházi kereszténységhez, tehát alig egy tucatnyi apostolhoz. Tehát tulajdonképpen a kereszténységnek a hosszas előkészítés után és a megértés után is egy bizonyos hosszabb bajúdás utáni gyors beérlelődését jövendölte meg előre ez az ünnep. És itt, ha előbb kitértem azért testi vonatkozásokra is részletesen, most bizonyos lelki vonatkozásokra is nagyon részletesen ki kell térnünk, természetesen amennyire is az egy óra időnk ezt biztosítja. Az első kérdésünk valahogy így kell, hogy hangozzék, hogy miért kellett annyi időt várni Jézus halála feltámadása után a pünkösdi nagy egybegyűjtésre. Miért nem gyorsabban következett ez be, miért kellett itt eltelni ennyi időnek, hogy egyrészt az apostolok életében is láthatóvá váljék a teljes odaadás, a teljes értékű megtérés, másrészt meg, hogy emberek is csatlakozzanak a keresztényekhez. Ez a kérdés azért fontos, mert tulajdonképpen látni fogjuk majd a kifejtésnek a végén, hogy ahogy itt is egy bizonyos hosszabb idő telt el, tehát Jézusnak a halála feltámadása és az első pünkösd között, a történelem végén is így lesz. A történelem is egy hosszú-hosszú vajúdás. A történelmünkben is már 2000 év eltelt azóta csak nem, hogy Jézus közöttünk járt, és még mindig nem látjuk a kereszténységnek egy átütő erejű és az egész világot megmozgató elterjedését. Hát ez ugye még hosszabb időszak, ez elmúlt 2000 év, mint a mostani. Tehát itt joggal vetődik fel a kérdés, hogy a lelki dolgokban miért ilyen lassú az előrehaladás és a kiteljesedés. Ugye azt a lelki dolgoknál is leolvashatjuk erről a rövid, egyszerű tábláról, hogy emberek, akik együtt jártak Krisztussal, tehát az apostolok, akik már a húsvét előtt, ugye 3-3 és fél éve már csatlakoztak Jézushoz, az ő életükben is be kellett, hogy következzék az a hatalmas nagy megrázkódtatás, hogy elveszítették a mesterüket. Az a hatalmas nagy megkeseredés, hogy keresik ott ugye a sírnál, nincs sehol, és Mária Magdolna is, aki a leginkább hit Jézusban, azt mondja, hogy hát ellopták az én mesteremet, és nincs sehol. Szóval, hogy olyan nehezen áll rá a gondolkodásuk arra, hogy Jézus a halála után fel fog támadni, pedig mondom, ezek az ünnepek ezt előre megjövendölték. Tehát ez lehet látni, hogy az emberben a hit az milyen lassan indul el. A hit növekedésében mennyire kellenek a kudarcok, a megkeseredések, a megrázkódtatások, de még azután is, hogy ezek bekövetkeznek, és tulajdonképpen ezután értették meg a tanítványok, hogy Jézus miért is járt itt közöttünk, tehát hogy az igazi megértéshez mennyi idő kell. És akkor az igazi megértés után még mennyi időnek kell eltelni, hogy az igazi megértés gyümölcsöt érleljen. Tehát amikor mások számára is át tudja adni egy keresztény ember azt az újongó örömöt és hitet, amit ő megismert az Isten tervéből Krisztus áldozatával és feltámadásával. Tulajdonképpen ez az egész éves ünnepkörnek ez a része, aminél most vagyunk, nagyon érzékenyen rávilágít arra, hogy bennünket, embereket milyen nehéz megváltoztatni. Hogy bennünk emberekben a bűn ez egy olyan labirintust kifejlesztett, annyira nem ismerjük mi önmagunkat. És annyira homályba tapogatozunk, és annyira nincsenek igazi fogalmaink önmagunkról. Hogy valahogy az ember megigazulása, teljes megigazulása az ezen a röptáján képzelhető, és semmi másra nem lehet felgyorsítani. Ugye az embernek kellenek az igaz ismeretek. Kell az, hogy megismerje Jézus életét, Jézus halálát, Jézus feltámadását, de kell az, hogy közben az ember szembesítse ezeket az ismereteket a saját életével, és megkeseredve lássuk azt, hogy milyen is a mi életünk, és hol is járunk mi ahhoz az élethez képest, amire az Isten teremtett bennünket. De az ismeret szerzésben is ezek a hatalmas dolgok, mint egy ilyen megrázkódtatás, ilyen megkeseredés, egy ilyen, egy ilyen kudarc, ugye gondoljuk el, hogy a tanítványok is mit éreztek, amikor hát látták azt, hogy Jézus keresztre feszítik, és vége van minden szép illúziónak és ábránnak, hogy Jézus majd lesz valami vezető, meg hogy a papok tanították, a messiás kiűzi a rómaiakat, meg nagy nemzetünk lesz. Ugye ezek teljesen szét kellett, hogy forgácsolódjanak ezek az elképzelések, és egy új igaz felfogásnak kellett, hogy átengedjék a helyüket. Szóval magának az ismeretszerzésnek is ez a hosszú pályája, ami itt áll előttünk az ünnepkörben, és ezek a megrendítő fokozatok, amelyeken keresztül az emberek eljutnak oda. Na nézzük meg egészen pontosan a tanítványoknál, hogy volt ez az eljutás. Tehát ide azt írhatnánk, ha most ezt a görbét a tanítványok életére nézve használjuk fel, akkor egy kicsit a mértékegységeknek meg kellene változniunk, mert ide azt kellene írnunk, hogy csaknem 3,5 év, hogy a tanítványok együtt jártak Jézussal. Hallották a tanításait, látták a csodáit, látták Jézusnak a lelkületét, magatartását, de mégis amikor itt Jézus meghal, szinte az egész addigi 3,5 évet elmosni látszik. Ugye? Mert azok a tanítványok szétfutnak, csalódnak reményeikben, szinte nem értenek semmit se abból, ami bekövetkezik. Ebben az állapotban vannak ugye 3 napig. Amikor 3 nap után Jézus feltámad, és Jézus megjelenik nekik, ugye azt olvassuk, hogy a tanítványait Jézus mintegy 40 napig tanította, tehát ide azt írhatjuk, hogy 40 nap. Ugye egy kicsit ugye több időre kellene, talán idáig húzom, tehát 40 napig tanította, és a 40 nap alatt a már addig is elnyert sok ismeretet egy minőségileg magasabb fokú ismeretté alakította át az életükben. Ugye ez ugyanolyan, mint hogy mi is iskolába járunk, és sok minden ismeretet megtanulunk 8 év vagy 12 év alatt, de amikor az ember kikerül a gyakorlatba, és akkor szembesül azzal, amit addig könyvekből tanult meg, és a gyakorlatból, ugye senki nem mond remélem nekem ellent, amikor azt mondja, hogy szinte új fényben fedez fel minden, pedig hát tanultuk, meg ismételtük, meg kétszer, meg háromszor tanultuk, de hát azért más a könyvekből szerzett tudás, és más a tapasztalati ismeret. És Jézus rávezeti őket az összes prófétáktól fogva, így olvassuk Lukács 24. fejezetében, hogy Mózestől elkezdve, az összes prófétáktól fogva magyarázta nekik az írásokban, hogy ezeknek így kellett bekövetkezniük. Tehát tulajdonképpen Jézus most tudott a tanítványai elméjéhez és szívéhez közel férkőzni, mert 3,5 év alatt tulajdonképpen Jézus csak a ösvényeket taposott. De az alatt, amíg Jézus még itt a földön volt, most Jézus itt a mennybe ment, és maradt 10 nap a pünkösd ünnepéig, és a 10 nap során, azt mondhatjuk, hogy a 10 nap során értettek meg a legtöbbet. Szóval döbbenetes ez, ahogy így végig gondoljuk, hogy mi emberek mikor értünk meg valamit ebben az életben, mármint hogy helyes meg jó dolgot. Mikor értünk meg? Akkor, ha szépen elmondják, amikor időnk van rá. Szépen elmondják, vadidőnk, nem értünk. Amikor jönnek a kudarcok, megpróbáltatások, elesések, amikor jönnek a kedvezőtlen tapasztalatok, amikor valaki utána kiértékel életünk, hogy látod, hát én ezt megmondtam, de te ezt nem hitted el. Mi az, ami az emberben a tanulást, az ismeretszerzést ennyire hátráltatja? Az emberi büszkeség, az emberi önigazolás, az embernek az önmaga körül forgása, ami észrevétlen szinte, hiszen ez egy ember se akarattal csinálja, senki nem akar ellenségévé válni önmagának. De hogy az emberi természetben mégis mennyire benne van az önigazolás, a magam véleménye, a magam meglátása, én így látom, én így akarom, hogy ennek csak ilyen fokozatokon keresztül van leépülése. És amikor egyedül maradtak, és Jézus már nincs ott testileg közöttük, azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy ők egy szívvel és egy akarattal foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, mert ekkor jött el a teljes odaadás. Ekkor jött el a teljes megértés, a teljes odaszánás az Isten ügyére. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami eddig történt, az csak erőszobája volt ennek a 10 napnak. Ennyit kell az Istennek küzdenie, az atyának, a fiúnak, a léleknek. Ennyit kell 3 isteni személynek egy emberért küzdenie. Igaza van Canterbury Anselmusnak, aki azt mondta, nem gondoltátok meg, milyen nagy dolog a bűn. Ezt mindig el szoktuk felejteni. A bűn az olyan vájatokat, olyan csatornákat alakított ki az életünkben, mi nem szoktuk meggondolni, milyen nagy dolog a bűn, mennyire tisztátalan, mennyire hamis, mennyire hazug emberek vagyunk mi. Igen, mert önmagunkról mindig olyan kedvező a képünk, hogy mindig egy-egy illúzió átlendít bennünket különböző nehéznek látszó helyzeteken, hogy aztán még nehezekbe juttasson be bennünket. És az Isten mindig utána jön az embernek, utána jön, és az Isten részéről valami fáradhatatlan, valami lankadatlan keresés és szeretet fogalmazódik meg abban, ahogy az Isten szeretne embereket, és mivé akar Isten embereket változtatni. Nem csak olyan emberek, akiknek az életükben lesz egy beteljesedés, hanem hogy mások számára is ezek az emberek tudják közvetíteni az igazságot, és az Isten lényét, és az Isten törvényeit. Ugye pünkösd ünnepén nem csak az történt, hogy mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a tanítványok által lakott felházat a Szentlélek, hanem az is, hogy akkor ezek a tanítványok bátran az értelmes nyelveken szólás képességével kiálltak emberek elé, és kezdtek beszélni nekik úgy az evangéliumról, ahogy addig soha nem voltak erre képesek, és ennek hatására tért meg 3000 lélek. Szeretném ezt azért felolvasni az apostolok cselekedetei 2. fejezetéből, és ott az első verstől a következőképp hangzik a leírás. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyűlt a sokaság és megzavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan és csodálkoztak, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, akik lakoznak Mezopotámiában, Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondták, édesbortól részegettek meg. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak 3. órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak itt fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányomra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vér, tüzet és füst meggőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyek ő által cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halára, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orszád előtt. Atyám fiai férfiak, szabad nyilván szólalom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe. Előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök megbocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket mondván, ért örömest vették, tajuk, csatlakoztak azon a napon, mint egy 3000 lélek. Szerettem volna teljesen felolvasni ezt a szakaszt, mert tényleg ez olyan megrendítő dolog, hogy az Isten, amikor ennyi előkészület után, amiben a Biblia azért bepillantást enged, de a teljes mélységét a Szentlélek munkájának mi soha nem láthatjuk egy emberi lélekben. Mi mindennel küzdött az Isten ezekért az emberekért, és amikor eljött az az idő, amikor az Isten teljesen át tudta hatni a gondolkodásukat, az életüket, akkor adta nekik a legnagyobb ajándékot Isten önmagát, ugye a Szentlélek által, és ezért tudtak úgy profétálni és úgy szólni, azért elképzelhetjük, hogy 12 ember szavára egy nap 3000 lélek tért meg. Óriási aratás volt ez lelki értelemben. Tulajdonképpen, ha így végignézzük, hogy egy ember életében mi minden kell ahhoz, és mennyi idő kell ahhoz, hogy megváltozzék, itt most egy másik egyenest is, illetve egy másik ilyen görbét is húzhatnánk, hogy mit mond a Biblia arról, hogy a Szentléleknek a munkája hogy nyilvánul meg kinek az életében. Erről már elég sokat szoktunk szólni a sorozataink során, és itt le is rajzoltam így egyszerűbben, hogy mondjuk egy ilyen egyszerű vonalon végig tekinteni, hogy hogyan is tud Isten a Szentlélek által embereket teljesen megváltoztatni. A Biblia szerint ennek lényegileg 3 szakasza van. Persze ez a 3 szakasz minden egyes ember életében más-más időt foglalhat le magának. A Szentlélek munkájának az első szakasza, amire Jézus azt mondta János Evangélium a 3. fejezete szerint, hogy a szél fú, ahol akar, ugye a Szentlélek egyik jelképe a szél, a levegő mozgása, hogy minden ember életében a lélek munkálkodik. Tehát ez a külső pontszerű munkálkodás, hogy ahogy egy ember hagyja áthatni magát bizonyos területeken, bizonyos időkön keresztül a Szentlélek munkájától, a Szentlélek minden egyes emberben munkálkodik, teljesen mindegy, hogy valaki ateista, vagy vallásos, vagy mélyen hívő, ha valaki nem tud is az Istenről, ott is tud az Isten munkálkodni általa. Például Ézsaiás könyve 45. fejezet egyenesen így fogalmaz, hogy felövesztelek téged, bár nem ismertél. Tehát vannak emberek, akik nem ismerik az Istent, és mégis az Isten tud az életükön keresztül munkálkodni, mert a lelküket nyitva hagyják egy magasabb rendű befolyás számára. A második szakasza a Szentlélek munkájának, amit Jézus így mondotta az idézett versben, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy, ez áll mindarra, ki lélektől született. tulajdonképpen ez a megtérés, amikor egy embert a megtérésre elvezethet már a Szentlélek, ami már egy sokkal erőteljesebb, határozottabb munkálkodása az Istennek, már nem csak pontszerűen tudhatni az emberi lélekre, hanem szakaszosan tudhatni, és ezek a szakaszok elvezetik az embert a megváltozáshoz. Kedves hallgatók, most szeretnék egy megrendítő dolgot mondani. Tulajdonképpen a tanítványok ezen a két szakaszon már itt átmentek, őnekik így kezdődött Jézus mellett az életük. A tanítványok, akik az életükben egyszerű emberek, de törekvő emberek voltak, keresztelő Jánosnál megtért emberek voltak, ez az első két szakasználuk már itt végbe ment. Akkor mi akadályozta azt, hogy ez a harmadik szakasz, ami csak itt ment végbe, mert itt olvassuk azt, szó szerint így olvastam, mint a sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Tehát tessenek megfigyelni a három kifejezést. A római hármas pontoknál három kifejezést rögzíthetünk. Szél fú, ahol akar. Tehát egy kis fuvallat. Másiknál azt mondja, hallott zúgását, zúgás. Itt meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szél zendülése. Ugye a levegő mozgásának három jellegzetes állapota. Egy kis fuvalom, egy már ennél sokkal erősebb zúgás, és a végén meg egy mindent elsöprő zendülés. Hát vigasztalásul mondom mindannyiunknak. Ha valaki az életében jóra törekszik, ez csak Istennel együtt teheti. És hagyja magát elvezetni a megtéréshez. Ez még kevésbé tudja az ember magát megtéríteni. Ez a Szentléleknek már egy hatalmas munkája. És utána mondjuk megtérés megkeresztelkedik, és aztán jönnek évek. Sokszor jönnek évtizedek is az életben. És még mindig nincs ott az az áttörés. A tanítványoknál se volt ott. Tanítványoknál is legkevesebb 3,5 év eltelt, és hát a tanítványok azért a világ legnagyobb tanítója lábainál ültek, tehát Krisztust látták, mellette éltek nap-nap után, és 3,5 év után sem jött még el ez az idő, csak akkor, amikor a pünkösd ünnepe beköszöntött, akkor tudta őket Isten, az isteni Szentlélek eljuttatni arra a pontra, hogy mint a sebesen zúgó szélnek zendülése tölthette be a házat, és nyilván a lelküket is a Szentlélek. Sokszor úgy van ez, hogy az ember nem tudja, hogy a lelkében hol vannak akadályok. Nem tudja, hogy az egyébként már a gondolataival már az Istené az ember. A terveivel, az Isten törvényét már tiszteljük. Már szeretnénk Isten szerint élni, és még mindig nincs átütően ott egy másfajta élet, egy igazán keresztény élet. Kedves hallgatók, erről beszél a Bibliának egyik legnagyobb része, a római levél 6., 7. és 8. fejezete. Ha valaki ezt a levelet, a levélnek csak ezt a részét meg akarja ismerni, mi ezt a főiskolánkon külön tanítjuk, egy külön tantárgyként. Éppen most járunk ott, ha valakit csak ez a kérdés érdekel, hogy hogyan jöhet el ez a pillanata, mint sebesen zúgó szél zendülése. December 20-án lesz a legkövetkezőbb főiskolai alkalmunk a Villányi úton a nagy konferencia központban, és a római levélben épp ehhez a részhez érünk el. Ugye a római levelet mi 4 előadásba tárjuk fel, az első 2 fejezet egy külön előadás, aztán az 5., 6. fejezet és a 7., 8. fejezetről beszélek most majd 2 hét múlva vasárnap. Valakit érdekel, nagyon szívesen, szeretettel várjuk, hogy tényleg ez egy megrendítő dolog, hogy Pál apostol elmondja a római levél 6. fejezetében, hogy mi következik be a megtéréskor. Mi következik be ennél az állapotnál, tehát ennél a második állapotnál, a megtéréskor. Olyan csodálatos dolgokat mond az apostol, hogy az ember meghal a bűnnek. Szembefordul a bűnnel, az önzéssel. Mert a megtérés mi más, mint amikor az ember előtt, mint egy álca lehull a világ hamissága, és látja, hogy eddig én önző voltam, és az önzésem vezetett, de én most látom, hogy mi az önzés, látom Krisztus áldozatából, hogy mit jelent az önzés és a gonoszság, és én ezzel szakítani akarok. Tehát a belső emberben ennek meghal az ember. Az önzésnek meghal az ember. Azt mondja Pál, hogy megerőtelenül ezzel a bűnnek teste. Nem a bűn és nem az önzés fogja vezetni ezután az embert. Azt mondja, hogy odaszánja magát egy másfajta életre, feltámad egy új életben. Tehát maga a keresztség is ezt akarja kifejezni, Jézus ezért rendelte a keresztséget, mint felnőtt keresztséget, ugye, hogy belemerülni a vízbe, meghalni a régi életnek, és feltámadni a régi életből egy új életre. Na de akkor hogy lehet az, hogy abban az új életben még ennyi idő kell, hogy eljöjjön, ha az ember igazán abban járjon? Ugye, mert sok keresztény úgy gondolja, hogy amikor én megtérek és megkeresztelkedek, akkortól fogva minőségileg már egy más életet élek. A Biblia figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Attól a pillanattól fogva a gondolkodásomban történik meg egy minőségileg más változás. De ahhoz, hogy a gondolkodáson keresztül a hit, mint az Isten legnagyobb ajándéka, áthassa az egész életünket. Hát még egyszer mondom, hogy a gondolkodáson keresztül a hit áthassa az egész életünket, sokszor ennyi időre is ilyen buktatók átélésére van szükségünk. És ezután következik a Róma 6 után a 7. és 8. fejezet, amit szinte olyan drámaian élezi ki Pál apostol, hogy hogy lehet az, hogy én már meghaltam a rossznak. Én már feltámadtam, kezdek cselekedni, egy döntő dolog ez a Róma 7-ben. Aki jó akar lenni, aki a szó igaz értelmében jó akar lenni, nem a maga szemeiben jó, meg nem az emberek szemeiben jó, most már a megismert isteni törvények tükrében akar jó lenni. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, azt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Azt mondja Pál apostol, hogy mi az, hogy bűn, azt az emberek nem... Noha ez, hogy mi az, hogy bűn, az Isten útján járni kívánó ember látja igazán, hogy mi az, hogy bűn. Az, aki a jót akarja cselekedni, az kezdi látni az életben, hogy egy döbbenetes, erős törvényként dolgozik bennem a bűn. És azt mondja itt az apostol, hogy lehet az, hogy én már megtértem, és gyönyörködöm a belső ember szerint az Isten törvényében, és mégis azt látom az életemben, hogy valami rabulád engem a bűn és halál törvényének. Hát hogy lehet ez, hogy én már elhatároztam, hogy más ember életet fogok folytatni, már más utakon fogok járni, emberekhez való viszonyom más lesz, magamhoz való viszonyom más lesz, és én az Isten segítségét kérem mindenhez is. Hogy lehet az, hogy már gyönyörködöm az Istenben, már akarok egy minőségileg más életet élni, és akkor azt látom, hogy most is vétkezem, most is elbukom, most is hibát hibára halmozok. Hát hogy lehet akkor? Itt jön az emberekben ez a félelmetes kétkedés, hogy hát akkor én nem is tértem meg. Sokan még azt is mondják, hát akkor Isten nincs, hogy nem tud megszabadítani a bűneimtől. Hát akkor az egész kereszténység csak egy ilyen nyomorúság, hogy most jobban látom a rosszat, mint ezelőtt, és akkor most jobban bele is vagyok gabajodva, és kegyetlenebb ez az élet és ez a küzdelem, hát akkor a keresztény élet egy ilyen nagy szomorúság és egy ilyen kinkeserves küszködés. És itt jön a Római Levél 7. fejezetének a vége, ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a bűn és halál testéből. És ezután jön a Római Levél 8. fejezete, tulajdonképpen nem is szabadna elválasztani a 7. 8. fejezet, az egy gondolatmenet, ez bajt okozhat sokszor, hogy úgy a fejezet határoknál ugye az emberek megállnak, a Róma 7-8-at együtt kell elolvasni. Akkor azt mondja a 8. fejezet elején, nincsen semmi kárhoztatása azoknak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elküldvén bűntestének hasonlatosságában a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, így lehet megszabadulni a bűn és halál törvényétől. Megérteni nem csak Jézusnak az áldozatát, nem csak a Golgotai keresztet. A Golgotai kereszt valamit megnyit előttünk. Úgy mondhatnám, hogy ha valaki megérti Jézus kereszt áldozatát, az egy nagy kaput kitár az ember előtt. De azon a kapun be kell menni, és azon a kapun az út az mifelé vezet. A Golgotai keresztből visszafelé vezet, hogy Jézus hogyan is élt. És amikor az emberek kezdik látni, hogy Jézus hogyan is élt, és mi volt az a lélek, és Jézus hogy nyert el a lélek teljességét, mert Jézus sem az önmaga erejéből tudott tökéletes életet élni, hanem csak a lélek erejéből. Amikor igazán látjuk, hogy Jézust a Szentlélek hogyan tudta képesíteni arra, hogy minden bűnt legyőzzön. Ha végül ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy Jézus, aki ugyanolyan emberi természetben élt közöttünk, mint mi, ő hogyan tudott minden bűnt legyőzni? Őt a lélek hogyan tudta annyira megerősíteni, hogy soha hibát nem követett el? Akkor lesz az életünkben egy óriási áttörés. Akkor nem csak hallod a fuvalmat, akkor nem csak az, hogy zúg, ahol akar, akkor a lélek, mint sebesen zúgó szélnek zendülése tölti be az ember életét, és megvallhatjuk őszintén, és ezzel térnék rá a harmadik pontunkra, az ószövetségi pünkösd, ennek az új szövetségi beteljesedése után, hogy nem járunk még itt a történelemben. Nem járunk még itt, hogy bármelyikünk is azt mondhatná magáról, hogy hát igen, én már a Róma 8 jegyében és szellemében élek. De a bibliai jövendőlések arról beszélnek, hogy Isten éppen a napjainkban ezt akarja előkészíteni. Hogy legyen egy győztes kereszténység, legyen egy új pünköst, legyen egy igazi pünkösdi kereszténység, a szónak persze a bibliai értelmében. Mert ilyen egyház van, ugye, hogy pünkösdi egyház, meg ilyen mozgalmak is vannak, hogy új pünkösd különböző egyházakban, meg tulajdonképpen minden keresztény egyházat elöntött már a karizmatizmusnak a szele. De hát ez nem az, amiről a Biblia beszél. A Biblia szerint a mikorunkban is várható egy végső nagy kiteljesedése az evangélium ügyének, egy végső nagy pünkösd, de ahhoz a végső nagy pünkösdhöz felelősségteljesebb, kutatóbb, keresőbb keresztény életekre van szükség. A bibliai jövendőlések arról győznek meg bennünket, hogy karnyújtásnyira tőlünk be fog teljesedni ez a pünkösd. Körülbelül most ott járunk, mintha visszamennénk 2000 évvel ezelőtt, és a pünkösd előtti egy-két napban élnénk, és valaki azt mondta volna, hogy hát ezt megírta Joel prófét, hogy ez be fog következni, hogy Pétertől olvastam is, hogy a Joel második fejezetének proféciáját idézte, mintha valahol itt élnénk 2000 évvel ezelőtt, és valaki azt mondja, hogy ez be fog következni, és mindenki hitetlenkedve néz, hogy igen, ez be fog következni, és eltelik egy-két nap, és valóban bekövetkeztek a pünkösdi események. A történelemnek a nagy óramutatóján ugyanilyen közel vagyunk ehhez a végső pünkösdhöz. Néhány alapigét hadd jegyezzek itt meg, fel is írtam a táblánknak itt a jobb sarkába. A Biblia szerint ennek a végső nagy pünkösdnek is óriási aratása lesz. Ugye a Bibliában az aratás ünnepe a pünkösd. És ezt felhasználva, ezt a jelképet felhasználva, például a Jelenések könyve 14. fejezete is azt mondja, hogy amikor Jézus eljön másodszor, akkor azt mondja azelőtt, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett. Mi az, hogy a föld aratnivalója beérett? Hogy nagyon sok olyan igazán átadott életű hívő ember van, akit össze lehet gyűjteni, akit Jézus élő állapotban fog magához vonni, és felvinni a mennybe. Tehát tulajdonképpen ez a Jelenések 14. fejezetében, hogy látja János apostol Jézust, mint aki egy felhőn ül, és egy sarló van a kezében, és azt mondja, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója beérett, ez jelzi azt, hogy a végső történelmi időszakban egy nagyon nagy aratás lesz. Ugyanezt mondta ki Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében már Jézus a földi élete során meg vagyok győződve, hogy Jézusnak egy nagyon ismert mondása, csak nem vesszük komolyan, és ezért nem értjük meg. Jézus egyszer azt mondta, Lukács 10:2, amikor a tanítványokat küldte széllyel, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Olyan megdöbbentő, hogy ezt még a keresztények is fordítva hajlamosak megfogalmazni. Sok keresztény azt mondja, hogy hát nagyon sok hívő embert ismerek, na de hát a világ az egy önző és a maga útján járó gépezet. Sokan átírnák ezt a Jézusi mondást, hogy az aratnivaló kevés, a munkás sok. Jézus fordítva mondta. Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Jézus azt mondta, hogy ma még nem állnak ott a tanítványok, ahol pünkösd ünnep előtt sem álltak, még nem lehet rájuk bízni ezt a nagy betakarítást, ezt a nagy aratást, noha az a 3000 lélek már készen volt. Az már ott volt. Az nem egy csodával határos módon egyik pillanatról a másikra változott meg. A Szentlélek belső szíveket vizsgáló hatalmának folyamatos munkája volt, hogy ott 3000 lélek ott volt. Jézus azt mondta, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, ez a mikorunkra is vonatkozik. Ma is meggyőződésem szerint, ez bibliai meggyőződés, nem én találtam ki, a bibliai igék mondják, a földünkön nagyon sok igazságra vágyó, örök életre vágyó ember van. Nem itt van a probléma, hogy kevés van. Ott van a probléma, hogy akiknek el kellene őket érniük, azok nincsenek készen. Az aratnivaló sok, A munkás kevés. Mondok egy egyszerű ószövetségi példát Királyok első könyve 19. fejezetéből. Illés történetéből talán mindannyian ismerjük azt a szám szerinti vonatkozást, hogy Illés kiönti a panaszát, mikor Jézabel elől fut, király, mert olyan gonosz ez a világ, és annyira meg vannak fertőzve az emberek az anyagiassággal, a gondolkodás hiányával, a választani tudás képtelenséggel, azt mondja, egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És Isten hagyja, hogy hat panaszkodja ki magát Illés. Pár verssel odébb, 1 Királyok 19-18-ban milyen választ ad akkor Isten Illésnek? Azt mondja, én meghagytam 7000 embert, aki sem térdet nem hajolt a bálnak, sem meg nem csókolt azt a bálványistent. Tehát a számszerűséget akarom csak kiemelni. Illés azt mondja, hogy egyedül vagyok, Isten azt mondja, hogy 7000 ember van. Lehet, hogy valaki azt mondta a pünkösd ünnep előtt, hogy itt van 12 egyszerű ember. Isten látta, hogy ott van 3000 lélek. Ma is azt mondjuk, hogy hát ma a legkisebb pesti kocsmában is talán többen vannak, mint itt mi vagyunk, nem? Nem? Körülbelül ezt tudjuk elmondani. Ha józanok vagyunk, ugye, hogy ilyen összejövet, a rossz az olyan gyorsan összejön. A rossz olyan gyorsan összejön, és hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát kérem szépen, hát a rossz elönti a világunkat, ilyen ez a világ. És Isten meg azt mondja, hogy nem, nem így van, 7000 ember, 3000 ember. Erre nagyon szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, mert ez egy masszív bibliai összefüggés. Csak úgy, mint az Ézsaiás könyve 60. fejezet 3. és 5. verse, amely azt mondja, hogy ennél a végső nagy betakarításnál és aratásnál a tenger kincsözöme és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Figyeljük meg a megfogalmazást. Tenger kincsözöne, ugye a tenger a Bibliában mindig a népeknek, nemzeteknek a jelképe. Tenger kincsözöne. Tehát az összes nép közül valami hatalmas sokaság lesz az, akit Isten meg tud majd váltani, és magához tud majd emelni, amikor Jézus másodszor eljön. A népek kincsözön a tenger gazdagsága fog Istenhez fordulni. Amikor ez elhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében, amikor Isten odáig viszi az eseményeket, hogy külön válik az emberiség, és vannak azok, akik minden figyelmeztetés és a nagy evangélium hirdetés ellenére is követik a maguk önző útját, akkor Isten azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem. Itt is népről beszél. Tehát ez, mondom, hogy ez egy olyan alapvető és masszív bibliai összefüggés, hogyha ezt nem ismerjük, csak a magunk hitetlensége kerül mérlegre. Mert a Biblia szerint egész népek fognak ebből a világból kijönni. A Biblia szerint tenger kincsözön a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Jézus azt mondja, hogy az a föld aratnivalója megérett, és ugyanúgy szól, mint Lukás 12:10-2-ben, hogy az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. És ez kinek köszönhető? Tulajdonképpen ezzel szeretném a kifejtésünket zárni. Annak az isteni személynek, aki a földi történelemben a legnagyobb szereplő. Mert hogy Isten ki mindenkiért mit meg nem tud tenni, és emberek szívét milyen finoman át tudja az igazság irányába fordítani, erre azt hiszem ezen a földi életen talán még a magunk élete is kevés, hogy ehhez megfelelő példát találjunk. Azt mondja az egyik Zsoltárban Dávid, hogy Uram, annyi sok csodádat és tervedet látjuk. Az Isten csodái és az Istennek a messze menő tervei hálózzák be az egyéni életünket, meg a történelem életét. Az Istennek a legnagyobb terve a megmentés, a szabadítás. És nem elsősorban ebben az életben akar bennünket Isten jól lakott, elismert, nagy embereknek látni, hanem Isten úgy akar bennünket megmenteni ebben az életben, hogy mi az örök életre méltók és alkalmasok lehessünk. És ezt a Szentlélek a maga hangtalan, csendes, kitartó munkájával végzi. Annyi bibliai példát lehetne most előömleszteni, ugye éppen a jobb latorik bezárólag, hogy Istennél az utolsó percekig mindenki fontos, mindenki számít, és a Szentlélek mindenkinél küzd azért, hogy az az ember valóban egy határozott, személyes döntést hozzon, hogy nem a rossznak az elkötelezettje akar lenni, hanem a jóé. És tulajdonképpen erről az ünnepről gondolkozva mindezt át kellett tekintenünk. Látjuk, hogy az ünnepkör mennyire átfogja az egész ember életet. Tehát beszéltünk egy ószövetség ünnepről, egy nép életében, egy aratási ünnepről, ennek fizikai, testi vonatkozásairól. Beszéltünk ennek lelki beteljesedéséről az új szövetségben, a pünkösdi események kapcsán. És milyen megnyugtató és milyen reménykeltő dolog, hogy mi egy új pünkösd előtt lehetünk, és ennek az új pünkösdnek az előfeltétele, hogy azok az emberek, akik ugyan kevesen vannak, mert Jézus azt mondta, az aratnivaló sok, világon sok, a munkás kevés, az a kevés munkás kell, hogy igazságban és szeretetben egységre jusson. A legnagyobb kérdés most ez, nem az a legnagyobb kérdés, hogy akkora most a gonoszság, hogy az emberek ilyenek, olyanok és amolyanok, sokan panaszkodnak erre. A világon csak azért van sötétség, mert nincs világosság. Ez az egyszerű összefüggés. Ha az a kevés ember igazán világítana, nem lenne sötétség. És tudjuk jól, hogy egy ember milyen sokat jelent, egy gyertya vagy egy lámpa milyen sokat jelent tengernyi sötétség eloszlatásában. A világon most valóban nagy probléma, hogy a gonoszság megsokasodik. Ez biztos, hogy óriási probléma. De ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a szeretet sokakban meghidegül, hogy Jézus mondta. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy azok a kevesek, akik vannak, azok sincsenek igazságban és szeretetben egységben. És ez itt következett be, tehát ebben az utolsó 10 napban. Én úgy gondolom, hogy ezt az összefoglalást a beszélgetésünk előtt tényleg itt jó stílszerűen befejezni. Ezelőtt a 10 nap előtt állunk mi is, jelképes értelemben mondom. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet. Közben tessenek körbenézni a könyvek és a kazetták között, és utána elkezdenénk a beszélgetésünket. Vidd el nyugodtan. Éppen, hogy foglaljunk helyet. Ha csak lehet, akkor akinek van kérdése, jöjjön egy kicsit előrébb, hogy hallás hozzászólását, ne az ember tudná azt pontosan, hogy hol tart. A nagy szabály az, amit a Róma 7 mond, hogy megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni. Az ember, hogyha tényleg az Isten szerinti jót akarja, akkor tudja a legbiztosabban, hogy hol tart. Például ugye az ember soha nem tudja, hogy hol tart, hogy önmaga körül forog, vagy önmagát elemezi, vagy önmagát analizálja, úgy mindig bizonytalan lesz a kép, és mindig nagy mellékhatások várhatók. Amikor minket megragad Isten szavának, a Bibliának a tisztasága, amikor belenézünk itt, ahogy olvassuk a Bibliát, és úgy magunkra ismerünk, meg belenézünk abba a tükörbe, akkor derül föl egyre újabb és újabb rész a lényünkből, és hát akkor látjuk, hogy milyenek vagyunk. És az a fölismerés arra a napra elég is. Szóval mindenkinek el szoktam mondani, ilyen kedves Zsoltnak is mondom, aki a filozófia történettel foglalkozik, hogy Hegel mondta azt, hogy nekünk abszolút tudásra van szükségünk, mert nekünk egy nagy abszolút háló kell mindig, hogy előttünk legyen. Kant azt mondta, hogy nekünk nem kell abszolút tudás, nekünk csak helyes ismeret kell, és én ezt nagyon igaz megjegyzésnek tartom, nekünk arra nincs szükség, hogy az egész életünket lássuk. Aztán nem is tudnánk elviselni, hogyha Isten azt megmutatná úgy, ahogy az eddig folyt, vagy ahol most járunk, mert lehet, hogy ez egy csőtömeg. Ugye, még azoknál is, akik olyan magas fogalmakkal vannak magukról, hogy milyen jó volt eddig az életük, de ha Isten bemutatná azt, hogy ez egy csőtömeg, Isten nem ezt akarja bemutatni. Isten vezetni akar bennünket, tehát mindig a mára szóló ismeretnek és felismerésnek van jó helye, és ha annak engedelmeskedünk, akkor biztos, hogy holnap följebb fogunk lépni egyel a hegynek. Egyszer hallottam erről egy nagyon szép kifejtést, hogy miért van a Péter második levele első fejezetében ez a hasonlat, hogy a prófétai beszédre is jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Hát ha este az ember kimegy egy gyertyával a kezében, egy sötét helyen világító szövétnek, ugye lámpás a gyertya, az csak annyit világít meg, amennyi kell nekünk, hogy ne a gödörbe lépjünk. De mondjuk az egész tájat nem világítja meg. Milyen jó lenne persze az egész tájat látni, gondolják az emberek, szerintem nem lenne jó. Nekünk az életben valóban arra van szükség, amit a Zsoltáros így mond, hogy nem kívánkoztam erőmet meghaladó nagy dolgok után. Elnémítottam és elcsendesítettem a lelkemet, hogy csak annyira, amennyi a tovább lépéshez szükséges, amennyi a feljebb való úthoz szükséges, annyit lássak világosan. Nem erre van szükségünk? Tehát én ezért mondom azt, hogy olyan abszolút tudásra ne vágyakozzunk, hogy az egész életünket kívülről, belülről láthassuk, az nem is válnék a javunkra, meg nem is szolgálna azt a nemes célt, hogy tényleg fölfelé menjünk és törekedjünk. De ha olvassuk a Bibliát, ha komolyan foglalkozunk a Bibliával, annak lesz majd napról napra mondani valója a számunkra, ami megvilágít egy-egy dolgot, amit ha megfogadunk, akkor biztos, hogy ha holnap másképp gondolkozunk és élünk, akkor jobb lesz az életünk. Most a fölfelé haladás nem képzelhető el másképpen, csak egy úton, hogyha tényleg Istenre tekintünk. Ma ugye, amikor az emberek közül nagyon sokan lelki betegségekben szenvednek, például hát ugye a depresszió is egy igen elterjedt betegség lett, most olvasom ennek az irodalmát, hogy minek köszönhető ez, szinte már minden belefér ebbe, hogy mi mindentől lesznek depressziósok az emberek. Most már nem tudom, már depresszív időjárásról is beszélgetnek meg. Ja igen, most hallottam például, hogy nagyon sokan azért lesznek depressziósok, mert télen korábban lemegy a nap. És ez számukra nyomasztó, a gyors sötét. Sokan ugye a társtalanságtól depressziósok, mások az öregedéstől, a nyugdíjdepresszió, az mondjuk már 20 éve is ismert szimptoma volt, de most már szinte minden arra mutat, hogy már a depressziónak minden oka van, tehát mindenféle ok kiváltatja. Miért? Mert ha az emberek nem néznek fölfelé, akkor csak lefelé mehetnek. Tehát ha önmagukra néznek, ha a világra néznek, ha a politikára néznek, ha a sötét, hát akkor csak lefelé mehetünk. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű ez a dolog, mert ha mi a Teremtőnkre nézzünk, és amit Isten mond, azt komolyan vesszük, akkor bármilyen súlyosan is megfed bennünket az Isten szava, a Biblia. De csak fölfelé mehet az utunk. De ha mondjuk állandó dicséreteket akarunk hallani, vagy elismerést, vagy mit mondanak ma, sikerorientált élet, akkor csak lefelé mehetünk. Az 2x2=4. Csak lefelé mehetünk. Nyilván itt a lefelé menésben vannak ilyen időszakos becsapások, hogy az ember azt hiszi, hogy nem hogy fölfelé megy, hanem száll, meg repül fölfelé, de aztán annál súlyosabb a leesés, amikor az ilyen pótlékok, meg ilyen nem tudom, világ által adott hát siker értékekkel foglalkoznak emberek. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a végső történelmi időben, amikor lesz majd nagy evangélium hirdetés, az valami hatalmas felvonó erőt fog majd képviselni, mert az egy minőségileg más hang lesz. Tehát az egy, a világot Isten azért hagyja most lejjebb és lejjebb süllyedni, hogy ez a kétféle mozgás, ez teljesen elütő legyen. Ma a világ azt hiszi, hogy szárnyal, és közben megy a lejtőn, iszonyatos sebességgel. Isten ezt persze egyes emberek életében fékezi, akik tényleg hozzáfordulnak, de az egész világ életében is Isten meg fogja szólaltatni azt a hangot, ami az igazi evangélium hirdetés hangja lesz, ami annyira más hang lesz, mint a világ minden üzenete meg ígérete, hogy ott majd az emberek nagyon gyorsan láthatják a különbségek a két életcél vagy a két életfelfogás között. Ez is a pünkösd előestéjéhez tartozik. Kis dolog van, ami a világon történik, mindenben ezt látjuk, hogy az Isten hiányáról beszél. Azért Magyarországon például az öngyilkosságok száma most megy lefelé. Mert a nehéz helyzet az embereket jobban odafigyelővé teszi, tehát most inkább a drogfogyasztás megy fölfelé, de az öngyilkosságok megy lefelé. Tehát a 80-as évek közepi, tehát egy 10 évvel ezelőtti adathoz képest most csökken Magyarországon. Akkor nem tudom én, több mint 3000 ember halt meg egy évben, tehát egy egész falu kipusztította magát, és 10-szeres volt a megkísérlők száma. Tehát nem tudom, minden 30-ból egynek sikerült, vagy valahogy így, vagy 30-szoros volt, és így jött össze a 3000. Ez úgy tömegméretekben megfigyelhető, hogy amikor az embereknek össze kell szedniük magukat, például egy háború után, nagyon jól össze tudják szedni magukat. A nehéz helyzet tömegméretekben mindig áldásosabb. Nyilván itt is van egy tólig, mert ha nagyon nehéz, ott már ellentétébe fordul, de egy bizonyos nehézség az jót tesz a nagy tömegeknek, mert akkor komolyabban dolgoznak, vagy munka után látnak. A viszonylagos jólét, ami a 70-es, 80-as években volt Magyarországon, az nagyon meghatározó bukásokhoz vezetett, szóval az nem volt jó. Hát ezek persze ilyen nagy statisztikai adatok, ezek csak jelzések, ezek nem 100%-ok, meg minden ember a maga sajátos életét éri, tehát én nem hiszek az ilyen skatujába szorításokban, de valami jelzések, vagy hogy elhangzott, hogy az Isten hiánynak a tünetei, ez mindenféleképpen így van. Hát amikor az a szegény Nietzsche a múlt században kimondja, hogy Isten meghalt. Nem tudom, hogy ezt a mondást hogy nem lehet igazán érteni, mert mindenki azt mondta, hogy hát Isten meghalt, ez annyit jelent, hogy Nietzsche azt mondta, hogy Isten nincs már, mert hát az emberek nem hisznek benne. De ez nem annyit jelent, hogy ez, hogy Isten meghalt, hanem az, hogyha az Isten hiányról van szó, tehát hogyha Isten nem létezik az embereknél, akkor az emberek bajosan élik túl ezt a dolgot. Ez ugyanolyan, mint hogyha egy családban meghal egyszerre az apa meg az anya. Hát az egy iszonyatos megrázkódtatás annak azoknak a gyerekeknek. Tehát ez, hogy Isten meghalt, ez Nietzsche ezzel azt akarta kifejezni, hogy a modern ember annyira függetlenülni akar Istentől, hogy magát akarja Istennek kikiáltani. És az az Isten, aki a teremtő, a gondviselő, a megváltó Isten, az számára halott. Önmaga Istene lett az ember. Hát aztán ide is jutott ezzel. Fenntartások abból adódhatnak ilyen esetekben, hogy a karizmák, tehát amire hivatkoznak, azok nem egyeznek a Bibliával. Tehát például a nyelveken szólás, amit itt ugye olvastam, hogy mindenki a maga nyelvén értett, tehát értelmes nyelveken beszéltek az apostolok, a mai karizmatikus irányzatok pedig értelmetlen halandzsa nyelvet használnak, és a maguk elragadtatásának a bizonyítására hozzák fel, hogy ők ilyen isteni adományban részesülnek, a pünkösdisták, a hídgyülekezete, tulajdonképpen mindenhol vannak karizmatikus nazarénusok, baptisták, mindenhol van már karizmatikus kisközösségek, katolikusok is vannak, de teljes homály előttük a karizmáknak a kérdése. És ha valaki olyasmit mond, ami a Bibliával nem összeegyeztethető, az nem lehet Istentől jött adomány birtokosa, hanem az egy másféle adomány, egy megcsalatás vagy megtévesztés nek az áldozata, amit persze én nem elítélni akarok, csak jelzem a tényt. Mindenki kigyógyulhat a megtévesztéséből, ha valóban felismeri, hogy megtévedt ember, de hogyha ezt erényé akarja tenni, és mint egy ezeknek a karizmáknak, tehát ajándékoknak a birtoklását, a maga kiválasztottságára akarja felhasználni, hát erre nem mondhatunk mást a Bibliából, mint hogy ez, ha nem egyezik a Bibliával, ha nem tudjuk is megmagyarázni minden részét annak a jelenségnek, azt mondjuk, hogy ez nem Istentől jön. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy egy gyülekezetbe ugatnak, meg bégetnek, meg ezt áldásnak tartják, de különböző halandzsa nyelveken. Ugye? De mit tudom én, még ilyeneket is mondanak, hogy ők rendelkeznek a lelkek megítélésének képességével, és akkor nekik nem kell őket nem kell tanítani, mert ők ránéznek egy ember, és már tudják, hogy az ember kicsoda, micsoda. De persze én ezt 20-25 éve is hallottam, meg láttam ilyen emberekről, hogy bement az ember egy szobába, és akkor azt mondta, hogy én már látom rajtad, hogy te ilyen és ilyen típus vagy, stb. Az ember majd elesett a megrökönyödéstől, de hát így akarta bizonyítani az ő kiválasztottságát. Hát ennek nem látjuk példáját a Bibliában, hogy Pál apostol fellép egy városban, és kezdi az embereket osztályozni, meg rangsorolni, hogy most ilyenek, meg olyanok. És az első Korintus levél 12. fejezetétől a 14-ig ezt mondjuk Pál apostol nagyon helyre is teszi ezeket a dolgokat, és a nyelvek nemeit az utolsó karizmaként említi, nem az elsőként, nem mint egy megkülönböztető jelként, hanem mint egy hát sokadrangú jelenségként. Úgyhogy ez nem a mi meg a ti kérdés, hogy most ki mit mond róla, ismerjük meg a Bibliát, és akkor... Ja, szerint ez viszonylag egyszerű kérdés, csak talán mi nekünk nehéz ezzel megbarátkozni, mert a Biblia azt mondja, hogy aki elveszi a másik ember életét, és ezt tudta előre, hogy ez mennyire elfogadhatatlan, tehát aki kardot ragad, kard által vészel, vagy a szemet szemért fogad fogért, az készül, felkészülhet arra, hogy őtőle is elveszik az életet. Na most, akkor, ha az embereknek soha nem mutatják be az igaz életet törvényekben, akkor ott nem várható a megváltozás. De ott, ahol egyszer is szembesül az ember komolyan ezzel a dologgal, ott még a rövidebb részek alatt is több minden várható, mintha élne még 10 évig. Ugye? Én most beszéltem például egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek. Lényegileg semmi dolgot nem tett, egy vidéki városban megválasztották valami munkástanács elnökének, de meg se alakult ez a munkástanács, szóval semmi. De abban a városban példát akartak statuálni, ugye 57-ben jöttek ezek a perek, és őt egyedül halálra ítélték. És azt mondja, hogy az ávós, aki kihallgatta, mondta, hogy kegyelmet ne reméljen, ő azért beadta a kegyelmi kérvényt, és a második emeletről levitték a pincébe, egy zárkába, és 2 órája volt ott. A bitófa fel volt állítva, már napok óta jártak ott az udvaron, és látták, hogy fel van állítva. Ő neki 2 órája volt, és ő elkészült arra, hogy vége. És nekem most beszéltem vele, egy vidéki városban szólt hozzá, meg elhívott magához, különben elég ismert valaki, annál fogva is, hogy a Göncz Árpáddal volt együtt egy zárkában, már azután, hogy megváltoztatták a halálos ítéletet, és 16 évet kaptak, aztán abból meg 6 év lett, és úgy ismert ember országszerte, és ő elmondta, hogy ő Istennel akkor találkozott tulajdonképpen, mert akkor érezte, hogy neki 2 órája van az életből. Ő neki most mindent el kell rendeznie, neki most valahogy neki állni kell jobbra vagy balra. És 2 óra múlva jöttek, kinyitják a zárkajtát, és vezetik, és ő azt hiszi, hogy a bitófához vezetik. És érdekes módon egy rabszállító kocsiba vezették, és elvitték más helyre. Pedig az ávós még meg is esküdött, azt mondta, hogy hát tudjuk, hogy maga hát istenkereső ember, de most fogjuk magának bemutatni, hogy nem az lesz, amit az Isten akar. De az lesz, amit az ávó akar. Hát az lett, úgy látszik, mégiscsak, hogy nem tudtak Isten ellen tenni ebben az esetben sem, és végül is később megtudta, hogy egy ügyészhez került, és az ügyész ellenjegyzésére volt szükség, és ügyész azt mondta, hogy nem tudtak rá bizonyítani semmit, mert gyorsított eljárások voltak abban az időben, de aztán semmit nem csinált, azt mondja, ez nem halálos ítélet, ez 16 év. Na, tehát nem tudom, hogy azért mondtam el ezt a példát, hogy ha valakinek azt mondják, hogy hát mit tudom én, kap egy 5-szörös gyilkos 10 évet, vagy mit tudom én, az szépen kihúzza a 10 évet, aztán ki tudja meg, mi lesz. Én jártam magyar börtönökben, mint előadó, és ott nekem mindig azt mondják a vezetők, hogy ők még nem láttak jó, megjobbulva nem láttak embert börtönből hazamenni. És ott el szoktam mondani, hogy a Bibliában ezért nincs börtön. Hát végül is Isten, amikor a zsidóknak polgári törvénykezést adott, adhatott volna börtönt, de nem adott. Isten azt mondta, hogy legyen bíró, 2 vagy 3 tanú egybehangzó vallomása, és ezen áll az ítélkezés. Legyenek menedékvárosok, ahol kivizsgálják az ügyet, tehát börtönbüntetés nem volt a bibliai időkben. Különben én egy förtelmes dolognak tartom a börtönbüntetést. Tényleg nem javul meg senki se. Iszonyatosan egészségtelen és értelmetlen. Például az illetőt is azért engedték el 6 év után, nem tudom, hogy ezt tetszene-e tudni, hogy a nyugati hatalmak nagyon ütötték a vasat már 63-ban, hogy engedjék ki az összes 56-ost, mert állítólag 6 év után olyan mélyreható lelki károsodást szerez valaki egy börtönben. Hogy 6 év után nincs az az erős jellem, aki fent tudja tartani magát egy börtönben, és ezért mindenkit ki kellett engedni. Magyarország egy nagyon nehéz helyzetbe került volna, hogyha egy embert is bent tart, mert állítólag 6 év után az ember nem csak fizikailag, lelkileg is úgy beletörik, vagy szóval egy olyan maradandós személyiség zavart idéz elő, hogy utána már nehéz kikezelni. Tehát a börtön az egy butaság, amellett meg nagyon drága, Én Mária Nosztrán hallottam ezt az ottani hadnagytól, még a régi rendszer azt mondja, mindenki a harmadik napon már jön vissza. Tudnék, hogy betör újra, letartóztatják. Itt meleg van, megkapja a háromszori étkezést. Azt mondja, hol számíthat egy 300 forinttal, a régi rendszerben annyival engedték el a börtönből, 300 meg valamennyit még, ha dolgozott. Azt mondja, hol számíthat? Azt mondja, a család nem fogadja be ezeket az embereket, akik azt mondja, hogy börtön viselt. De börtön az egy nagy butaság. Az egy olyan álhumánus intézmény, amit keveset talált ki az emberiség. Isten börtönre nem adott. Fogda elzárás, nem adott az Isten erre utasítást. Nem, Isten azt mondta, hogy ha valaki öl másokat, az készüljön el arra, hogy tőle, aki jogtalanul vett el az életét, tőle jogosan fogják elvenni. Aki lopott, ott pedig Isten azt mondta, hogy a 20%-tól a 400%-ig adja vissza. Most, hogy vagy ledolgozza, vagy más, egy más kérdés. A mai világban, aki öl, az nyugodtan még sokszor szabadlábon is védekezhet. Aki lop, attól meg ugyan mikor fogják bevasalni. Mikor fogják, meg ki fogja végrehajtani, meg nem tudom én mi. Na, más dolog, amikor az apek kimegy végrehajtónak, vagy a mit tudom én micsod, és ráteszi a kezét, és egy házat leérték el 50%-ra, és ezek is gonoszságok. Jobbra-balra gonoszságok történnek itt igazságszolgáltatás címén. De hát erről már tartottam külön előadást, hogy a bibliai jog az az embert védi, a római jog meg a tulajdon szentségét védi. Tehát itt ez a nagy különbség. Majd a Róma vagy Jeruzsálem című előadáson erre sor fogok keríteni a jövő évi sorozatban. Ez az egész római jogon alapuló igazságszolgáltatás, ez a világon az egyik legigazságtalanabb dolog. Beszéltem egy bírónővel, aki azt mondta, hogy egy ideig még hittem, hogy van igazságszolgáltatás. Utána már csak abba hittem, hogy van jogszolgáltatás, most már egyikbe se hiszem. Hát körülbelül ez a helyzet. Nagyon súlyos a helyzet. Lényegileg, aki gyenge, erőtelen, nincs befolyása, úgy eltehetik láb alól a jog nevében. A Bibliában Mózes harmadik könyve ezért mondja, hogy ne nézd a gazdagnak személyét. Azt is mondja, de a szegénynek személyét se nézd. Ne légy részrehajló az ítéletben, mert az Úr a te Istened nem személyválogató. Most az, hogy ez a bírónő mondta nekem, hogy ő nagyon sokáig nézte a szegények személyét, mert ő azért lett bíró, hogy a szegényeknek igazságot szolgáltasson. Egy nagyon szép dolog különben, hogy valaki ezért lett bíró, de azt mondja, ezzel eltorzultam, mert az ügyeknél mindig leveltett venni a lábamról, hogyha láttam, hogy valaki szegény vagy elesett, nagyon be tudott csapni. Ne felejtsük el, nem csak a gazdagok csapják be az embereket, a szegényeknek is van egy-két trükk, hogy becsapják a igazságszolgáltatást. Ezért mondta Isten, se a gazdag személyét ne nézd, se a szegény személyét. Most erre nagyon kevés ember képes. Igazában nagyon megalapozott hívő emberek képesek erre. Nagyon erősen megalapozott, sok tapasztalattal, hitbeli tapasztalattal együtt járó hívő emberek. A tanítványok itt csak pünkösd után voltak erre képesek, mint például az Ananiás és Zafira esetét elbíráló Péter, aki a Szentlélek befolyására tudta azt mondani, hogy miért hazudtál, holtan fogsz itt összerogyni a küszöbön. Ugye? Hát ugye az, hogy a Szentléleknek a munkája hogyan érvényesül egy ember életében, ugye ez a három szakasz. Most felvethető a kérdés, hogy Jézus életében ez hogy volt. Azt mondhatjuk, hogy Jézus, amikor fellépett, ugye Lukács 4.16-ban azt mondta, hogy az Úr lelke van én rajtam. De az már annyit jelent, hogy megnyugodott rajta az Isten lelke. Tehát ő az isteni Szentlélekkel egy olyan mély belső kapcsolatban volt, gyermekkorától, ifjúságától fogva, de így is megjegyzi a Szentírás, hogy a fellépésekor pedig annyira megnyugodott rajta a Szentlélek, hogy nem volt egy kihagyás sem. Tehát Jézus semmit a maga akaratából nem tett. Jézus nem úgy gondolkozott, hogy én Istentől jöttem tanítóul, én isteni személy vagyok, és függetlenedni tudnék az isteni személyektől. Jézuson megnyugodott a Szentlélek, és állandóan ő vezette. Tehát ha Jézusról beszélünk, akkor azért kellő tisztelettel, meg kellő mélységgel kell ezt a problémát megragadnunk, de ez a múzeumi katalógusokra nem jellemző. Igen, na most én is majd meg szeretném nézni, mert az előadás hallgatók mondták, hogy menjünk el, szokásos, ugye ezt szoktunk régen látogatni. Hát meg Meddig? Most csak, most, hát akkor már lekéstük. Akkor már lekéstük. Most vasárnap? Most vasárnapig? Mert a görögöknek ez egy Isten káromlás, hogy Isten szenved. A görög mozaikokon Jézus mindig ilyen pantokrátor, ilyen világhódító, még a keresztet nem is ábrázolják, keresztrefeszítést. Még a témát is kerülik. Tehát tulajdonképpen egy pogány művészet ez, keresztény köntösbe bújtatva. Vannak aztán időnként jó megfogásaik, nem tudom én, egy Ábrahám áldozata, vagy Kaj, nem tudom, milyen témák voltak itt, vannak itt kiállítva. Tudja, akkor itt hirdetjük, hogy prosakamra, akkor a szomszéd se hallhatja meg. Hát akkor is, hát akkor már nem volt titkos kamra nyitva, ott
az abban. Hogy nem a nyilvánosság jött, nem a kérdezetben. Most a másik pedig az öngyilkosságot kapcsolatban említette a hölgy, hogy a keresztény, a másik pedig azt, hogy...
Törvekkel jönnek már egy esti előadás, hogy már a törvény alkotásban is a legkisebb mozzanatig minden már szabályozva. Szóval nem, én mind a három dologra azért azt mondom, hogy szóval vigyázzunk, hogy miről, mit gondolunk ki, mert szóval ezek elég távol esnek a Biblia megoldásaitól. Például csak az elsőre említem, az 1 Korintus 14:2-ben van az, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ez egy nagyon jellemző ige annak a bizonyítására, hogy, hogyan szabad és hogyan nem szabad a Bibliát értelmezni. Mert ha ezt én úgy értelmezem, hogy kiszakítom a szöveg összefüggésből, és azt mondom, hogy aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem Istennek, senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat, ha én ezt egy az egyben így értelmezem, a szöveg összefüggésből kiragadva, tehát milyen jó, ha valaki otthon mondjuk beszélget Istennel, és akkor nem is értheti senki se. Nem, elnézést kérek, de hogyha ember nem érti, mert értelmetlen nyelven szól, akkor Isten mitől érteni? Itt Pál apostol nem arról beszél, hogy lenne egy ilyen nyelveken szólás, hanem arra akarja rávezetni a gyülekezetet, hogy aki magát építi, van ilyen? Van ilyen, aki magát építi? Mert utána azt mondja, hogy aki prófétál, embereknek beszél épülése, intése és igaztalása. A cselekedeteinknek, ha az a mozgatórugója, hogy magunkat építjük, hát ez az ördögi dolog. Ha másokat akarunk segíteni és építeni, ez az isteni dolog. Tehát Pál apostol rögtön utána hozzáteszi ezt, hogy nehogy valaki azt képzelje, hogy valaki azt mondja, hogy hát ő Istennel szokott társalkodni, azt úgyse érti senki se, de ő azt nem viszi közösség elé, csak Istennel beszél, hogy az milyen szép dolog, mert ő erre kapott lelki adományt. Hát ez egy ördögi dolog. Szerre vigyázzunk, hogy értelmezünk. Nem tudom, hogy érthető-e, amit most mondtam. Hogy kiszakítok egy igerészt a maga összefüggéséből, és nem a folyamatban nézem, akkor eljuthatok ilyen megoldásig, mint az első megjegyzésben volt, hogy hát ha önmagába beszél és értelmetlen, és Istennel beszél, akkor hát az lehet, hogy értelmes. Hát az nem értelmes. Hát amit ha valaki nincs tudatában annak, amit csinál és amit mond, az se Isten, se ember előtt nem értelmes. Az mitől lenne értelmes, hogy más nem hallja? Hát éppen ez mondja, hogy ez ördögi dolog. Éppen ez a próbálja annak, hogy ördögi dolog. Gondolom, hogy a szomszédnő meg honnan tud óhéberül? Hát a zsidók nem tudnak óhéberül. Hát nem, most én nem akarok ennek utána járni, ennek az egész dolognak, de a mostani zsidók, mit tudom én, beszélik a jiddist, vagy valamit, az óhéberül nem nagyon értenek. Tehát most az ilyen meséknek azért ne üljünk föl. Hát hogyha most abból, most hagyjuk azt, hogy most ott ki a szomszéd, meg óhéberül ért, vagy nem ért óhéberül, de hogyha valaki otthon van egyedül, és ő azt hiszi, hogy ilyen adományt kap Istentől, és maga számára értelmetlenül beszél, hát az nem jöhet Istentől. Hát Isten értelmes kapcsolatot akar velünk találni, nem értelmetlent. Tehát ha valaki maga számára értelmetlenül beszél, az nem lehet Istentől jövő. Tehát csak valaki mástól, az ördögtől jöhet az. Azon semmit nem változtat, hogy most magába csinálja, vagy egy közösség előtt. Ha magába csinálja, az ugyanolyan értelmetlen és ördögi. Tessék.
A beszéd
mögött nem lehet értelmes gondolat. Igen. Szóval erre vigyázzunk. Szóval ilyen mese-mese mátkáknak ne üljünk föl. A mai világban persze minden mesét el lehet fogadtatni valóságként, és a hívőkör, úgynevezett hívőkörökben is sok mese terjeng, de vigyázzon, kedves hallgatónk, hogy honnan veszi, szedi össze ezeket a kis meséket. Mert ha a Hyde Parkban vagyunk is, de mindennek nem hiszünk. Szóval erre vigyázni kell. Tehát nem tudom, hogy érthető ez a... Tehát az 1 Korintus 14-ben ez a... Ahogy elkezdődik, mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Ezt úgy mondja Pál, hogy ők, ezek az értelmetlen nyelveken szólók, erre szoktak hivatkozni. Erre szoktak hivatkozni. Hogy ők nem embereknek szólnak, ők nem a közösség előtt csinálják. Ők csak magukban otthon, most nyitott ablak vagy nem nyitott, most hagyjuk, de ők magukban otthon, ők Istennel beszélnek. Azt mondja, mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Pál ezt úgy mondja, mint hogy így magyarázzák magukat ezek az emberek. De most jön Pál, azt mondja, aki profétál, embereknek beszél, épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki profétál, a gyülekezetét építi. Szeretném ugyan, ha minnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy profétálnátok. Ez egy nagyon finom megfogás annak, hogy itt mit akar mondani. Hogy ne magatokat építsétek. Mások, egy keresztény élet a másokért élésnek az élete. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, hogy attól, hogy egy nyelv halandzsa nyelv, az önmagában is ugyanolyan halandzsa, mint a közösség előtt halandzsa. Na mindenképpen